Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom ma közöttetek. János evangéliumának a negyedik részéből, egy eléggé hosszú részt, 30 verset fogok összesen elolvasni, az első 30 verset. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfele járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek. És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Akkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzám. Kedves gyülekezet, őszintén óriási nagy öröm számomra, hogy ennyien vagyunk itt ennek a nagyon nagy melegnek az ellenére is, és nem tudom, hogy ti hogy bírjátok a hőséget, én eléggé nehezen. És tegnap ültem a lakásba, hallgattam arra a tanácsra, arra a felkérésre, hogy most ne használjunk nagyon klímát, hát akkor kikapcsoltam a klímát, készültem nagyban az igehirdetésre, de annyira nem bírtam ezt a nagy meleget, hogy mondom, hát én megkérdezem a mesterséges intelligenciától, mit lehet ebben a helyzetben így kezdeni, én ezt így már nem bírom tovább. Hát jött a válasz, nem mondott semmi újat, igyak sok vizet, maradjak árnyékban, ne menjek ki az utcára. Azt mondtam, hogy hát ez rendben van, nem is vagyok én az utcán, de hogy így szomjas is vagyok, szerintem nincs is pont otthon víz, most így nem tudom, mit csináljak, most akkor Ha épp elfogyott otthon a víz, és nincs más választásom, mint délben elindulni érte, akkor mit tegyek? Megint csak mondom, hát megkérdezem, mondjam már valami okosat. Hát elkezdett engem így körülbelül meggyőzni arról, hogy ez egy mennyire jó, rossz ötlet, így mindenféleképpen kérlelte, hogy hát ezt ne tegyem, ne menjek ki délben vízért. Tehát nem tudom, rendeljek haza kiflivel, ha lehet. Ha nem lehet, akkor így várjam meg az 5 órát, vagy a 6 órát. Ha már nagyon-nagyon muszáj kimennem, akkor üljek tömegközlekedésre, az legalább légkondicionál. De hogy így ténylegesen olyan volt, mintha édesanyám szavait hallanám, és mindenféleképpen próbál arról meggyőzni, hogy hát ezt így most ne, ezt most így próbáljuk már hanyagolni. És valószínűleg egyikünk sem hallott semmi új tanácsot most, számomra sem volt ez új. Ez a tanács teljesen magától értetődőnek tűnik, hát ki szeretne a legnagyobb hőségben sétálni a tűző nap alatt. Épp ezért furcsa, amit ebben a történetben olvasunk, amit itt az evangélium elmesél, mert hogy egy asszony pont dél felé indul el vízért a kúthoz, a hőségben, abban az órában, amit minden okos tanács, nem csak a mesterséges intelligencia kerülendőnek mondana. És ő is jól tudja, hogy ilyenkor a legnagyobb hőség, mint ahogyan én is tudom, meg ti is tudjátok. Mégis ekkor megy, ugye valószínűleg azért, aki ismeri ezt a történetet, többször hallotta már, hogy elkerülje a megvető tekinteteket. És a kútnál pedig ott ül Jézus. Egyedül, ott ül egy zsidó férfi. És ez így önmagába is már egy picit érdekes lehet ennek az asszonynak, de valami teljesen meglepőt tesz, mert hogy megszólítja ezt az asszonyt, ugye, és azt mondja neki, hogy adj innom. És ez az asszony annyira megdöbben ezen, hiszen egy zsidó nem szokott inni kérni egy samáriaitól, hogy így meglepetésében szinte visszakérdez, hát te zsidó létedre tőlem Samáriától kérsz vizet, hát asszonytól, hát hogy? Tudja jól ez az asszony. Zsidók és samáriaiak évszázados ellenségeskedésben, megvetésben élnek egymás mellett. Ugye egy jól ismert példázatból is tudjuk, hogy a zsidók messze elkerülik Samária földjét, inkább napokkal hosszabb utat vállalnak, sem hogy átmenjenek rajta. De itt nem elég, hogy megszólítja egy zsidó, egy samáriait, de még egy férfi, nem aki még hozzá zsidó, nem hogy nem megy el mellette megvetéssel, hanem egyenesen szóba áll vele, segítséget kér tőle. És ez a kor szokásaival homlok egyenest szembe megy, hiszen szerintem mindannyian tudjuk azt, hogy a nőknek milyen volt akkor a helyzete, de az akkori tanítások szerint egy férfinak még a saját feleségével sem illet nyilvánosan beszélgetnie. Hát nemhogy még egy idegen nővel, méghozzá vallási dolgokról diskurálni, hát ez egy erkölcstelen dolognak számított. Éppen ezért lesznek majd a tanítványok is ennyire megrökönyödve, amikor megérkeznek, hogy Jézus egy asszonnyal beszél, hát itt mi történik? Nem elég, hogy nővel, de még samáriaival is. Hát a saját népe nem áll vele szóba, de Jézus igen. És nagyon érdekes, hogy erre az asszonyra itt ránézünk, ennél a megdöbbenésnél mennyire megjelenik az, mennyire befolyásolta őt a saját kultúrája. Ezzel az asszonnyal a kultúrája, a környezete elhitette, hogy értékessége, vagy inkább annak hiánya ebben az esetben, hovatartozásától, múltjától függ. Zsidó vele nem fog szóba állni, mert samáriai. Más vele nem fog szóba állni, mert megvetik. Elhitette vele ezt a kultúra annyira, hogy amikor Jézus tovább lép a felszínen látott helyzeten, és felajánlja neki az élő vizet, ő akkor is csak a kézzelfogható, megtapasztalható dolgokhoz ragaszkodik. Nekem egyik legnagyobb felismerésem ebben a történetben nem is annyira rég az, hogy ott van Jézus, felajánlja neki az élő vizet, és az asszony azt kérdezi, hát uram, nincs mivel merítened, a kút és méh, hát honnan vennéd elő? Annyira ragaszkodik az emberi dolgokhoz, annyira a valóság talajánál. Nincs edény, nincs kötél, a kút mély. És nem butaságból kérdez, nem egy buta nőről van itt szó, hanem ő logikusan gondolkozik, de mégse képes észrevenni Jézusnak a számára felajánlott ajándékát. mert emberi korlátokban gondolkozik. És pontosan ez itt a probléma, mondjam így. Nem azért nem látja, mit kínál neki Jézus, mert esetleg buta, hanem azért, mert a saját kategóriáin belül próbálja értelmezni azt, ami azon kívül van. És akkor most megkérdezem tőletek, hogy nekünk ez nem ismerős. Nekünk is szerintem van egy elképzelésünk arról, hogy mi lehetséges, mi reális. Hogyan szokott működni Isten, és amikor Isten valami óriási, nagy, felfoghatatlan csodát, szabadulást, gyógyulást ígér, olyan sokszor az első reakciónk nem a csodálat, hanem az értetlenség. De Uram, hogyan merítenél? Hát nincs is edényed. Amikor Isten hatalmáról, gondviselőséről, arról a fajta életről beszélünk, amit ígér, sokszor ugyanúgy állunk ott Jézus előtt, mint az az asszonyok útnál. Emberi logikánkra, tapasztalatainkra, skatujáinkra támaszkodunk, és ezeket vetítjük rá Istenre is. Nincs elég erőnk, nincs elég időnk, nincs elég pénzünk, nincs elég hitünk. Hát az én helyzetem túl mély, túl reménytelen ahhoz, hogy bármi új történhessen benne. Uram, hogyan merítenél abból, ami üres? Hogyan adnál élő vizet ott, ahol szárazság van? Reményt ott, ahol reménytelenség. Ennek a történetnek sok esetben nekünk is a tragédiánk nem az, hogy az asszony megcáfolja Jézus szavait. Nem az, hogy nem hiszünk abban, hogy Isten hatalmas és csodákra képes. A tragédia az, hogy amikor az élő vizet ajánlja fel neki Krisztus, ő csak a merítőedényről vitatkozik. A külsőségről, a megfoghatóról, arról, ami így emberileg megérthető. Emberi keretekbe próbálja helyezni Isten csodálatos, emberi kereteken túlmutató működését. De nagyon érdekes az is, hogy Jézus nem veti meg ennek az asszonynak a pragmatikusságát. Nem áll neki, hogy hát én itt ekkorát ajánlok neked, és most komolyan a merítőedényről kell beszélnünk. De mégis nagyon egyértelműen túlmutat az asszony által szabott emberi korlátokon. Nagyon egyszerűen kijelenti, amiről ő itt beszél, a sokkal több annál, mint amit az asszony emberileg elképzel. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Jézus szavai messze túlmutatnak azon, amit az asszony kér. És a nő még mindig gyakorlati megoldást keres, ugye még erre is az a válasza, hogy hát Uram, akkor add meg nekem ezt a vizet, hát hadd ne járjak már ki ehhez a kúthoz, tudjam meg megúszni ezt a napi járkálást, a tűző napot, a megalázó pillanatot minden délben, amikor egyedül kell ide kijönnöm, hogy senkivel ne találkozzak. De Jézus nem erről a szomjúságról beszél. Ő egy sokkal mélyebb, sokkal régebbi szomjúságot szólít meg. Azt, amit az asszony maga sem tud még nevén nevezni. És pontosan ez az a pont, ahol Jézus a beszélgetést oda tereli, ahol az asszony valódi szomjúsága rejtőzik. Ott áll ez az asszony leragadva, a sajátját próbálva valahogyan átadni, és Jézus mélyebbre viszi a beszélgetést. Azt mondja, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. És elsőre ugye ilyen terelőnek tűnik ez az egész. Hát most mi vízről beszéltünk, most menjek a férjemért, most nem, mi történik? De Jézus pontosan tudja, hogy ez az asszony élete során nem csak kutakhoz nyúlt vissza, újra és újra szomjúságának oltása érdekében, amikor valami nagyobbra vágyott, hanem emberekhez. Más emberek elismerésében, figyelmében, ragaszkodásában próbálta megtalálni azt a biztonságot és azt az értéket, amiről mélyen, legbelül azt hitte, hogy hiányzik belőle. Egy férfi szeretete, aztán egy másiké, aztán egy harmadiké. Mindegyik egy-egy újabb kísérlet volt arra, hogy végre elmondhassa magának, most már jó, most már elég vagyok, most már nem szomjazom. 5 férjed volt, és akid most van, az nem férjed, mondja neki Jézus. Nem megszégyeníteni akarja, hanem ráébreszti arra, hogy amit ő emberi kapcsolatokból próbál betölteni, egész életében a sosem fog ilyen módon megtelni. Újra és újra vissza fog menni ugyanahoz a kúthoz. És itt érdemes megállnunk, mert én azt gondolom, hogy ez a történet nem csak ennek a nőnek a különleges esete. Ez a mi mintázatunk is. Pontosan ezt tesszük mi is a szomjúságunkkal. Velünk is, akár ezzel a nővel, a kultúránk, a környezetünk elhitette, hogy csak bizonyos helyzetben vagyunk értékesek. Csak bizonyos feltételek mellett. Elindulunk hát mi is ezt a valamit megkeresni. Legyen az teljesség, béke, szeretet, értelem, és útközben megragadjuk az első megoldást, amit találunk. Egy kapcsolatot, egy állást, egy előléptetést, egy testképet, egy elismerést a közösségi médián, egy szenvedélyt, ami eleinte könnyűnek, ártalmatlannak tűnik. És kijelentjük, hogy na ez az, ezt kerestem, ez majd betölt. És hazamegyünk elégedetlen a kis korsunkkal. De 6 hónap múlva, 1 év múlva, vagy 1 pár nap múlva, újra ott állunk üres kézzel, és újabb megoldást, újabb kutat keresünk. Ez az asszony ezt tette 5-ször. Mi talán 50-szer tesszük meg ugyanezt. Csak épp más és más formában, csak épp ritkán ismerjük fel, hogy ez az, amit csinálunk. Hogy az a kút, amelyhez folyton visszatérünk, repet falu ciszterna. Hogy Jeremiáshoz és a nyári táborhoz is visszakapcsoljak egy pillanatra. Sosem volt elég. Sosem volt benne élő víz. Csak álló, poshat víz, ami idővel még el is fogy. És ha csak ennyi lenne az egész, akkor ez egy mélyen depresszív történet lenne. Akkor itt állnék én is, és így nem tudnék mit kezdeni magammal. De itt jön el a legmegdöbbentőbb fordulat az egész történetbe. Jézus kimondja ezt a diagnózist, nevezzük ennek, 5 fér, van 1/6, az már nem is fér, de nem fordul el tőle. Nem mondja azt, hogy gyere majd vissza, ha rendbe tetted az életed. Nem szabja feltételhez azt, amit kínál neki. Ugyanaz a Jézus, aki imént leleplezte egész múltját, mindent tud róla, nem megveti, hanem tovább beszélget vele. Egy egész teológiai vitát folytat vele, sőt, még a messiási létét is felfedi előtte, ami egy óriási nagy privilégium. És megint csak gondoljuk végig, hogy kihez beszél itt Jézus, egy samáriaihoz, akiket a zsidókat tisztártalannak tartottak, egy nőhöz, akivel egy rabbi nyilvánosan nem állhatott volna szóba, egy asszonyhoz, akinek az élete az emberi mérce szerint, valljuk be még a mi mércénk szerint is, romokban hever. Minden, amit a kora, a kultúrája, a saját népe valaha is mondott neki magáról, azt sugalta, te nem vagy méltó erre. Neked ebből nem jut. Neked ehhez nincs jogod. Neked az jut ki, hogy délben, a forró tűző napon menj, töltsd meg a korsódat, aztán menj haza és ülj csendben. És Jézus pontosan ide lép be. Nem annak ellenére, hogy ki ez az asszony, hanem függetlenül attól, hogy ki ő. Nem a származására néz, nem a múltjára, nem a mintázataira, nem a generációs traumáira, amikkel újra és újra rossz helyen próbálta oltani a szomjúságát. Egyszerűen csak odaadja neki, amit kínál, az élő vizet, ingyen, ajándékul. És ez az, ami a kegyelmet ennyire megdöbbentővé teszi. És egyben ennyire idegenné attól, ahogyan mi gondolkodunk. Megint csak. Mi kultúránk, mi tapasztalatunk szüntelenül lassújkolja belénk, hogy mindenért meg kell szolgálnunk. Hogy akkor érünk valamit, ha teljesítünk, ha megfelelünk, ha rendbe tesszük magunkat, mielőtt közeledhetnénk Istenhez. Hogy a szeretetnek az elfogadásnak ára van, és nekünk kell azt az árat megfizetnünk. De a kegyelem pontosan ezt a logikát forgatja fel. Nem azért kapjuk, mert megérdemeljük. Nem azért, mert végre elég jók lettünk, elég tiszták, elég rendezettek. Ez a kúthoz jövő asszony semmit sem tett azért, hogy Jézus szóba álljon vele. Épp ellenkezőleg minden, amit az élete mutatott, amellett szólt, hogy ő az utolsó, akihez Isten fia odalépne. És mégis odalépett. És ez a mi történetünk is. Bármennyi megoldást találtunk már, bármennyiszor oltottuk szomjunkat repett falu ciszternákban, poshat vízzel, a kegyelem nem azt kérdezi, hányszor tévedtünk. Nem méri fel, elég jól teljesítettünk-e ahhoz, hogy megkapjuk. Egyszerűen csak ott van, kínálva, ingyen, annak, aki hajlandó végre letenni az emberi keretek merítő edényét, és elfogadni azt, ami önerőből sosem tudott volna megszerezni. Nem számít, ki vagy. Nem számít, mit tettél. Ez az, ami felülírja azt a logikát, amiben egész életünkben élünk. Azt a logikát, ami szerint ez az asszony is számított arra, hogy ítéletet fog kapni, nem pedig kinyilatkoztatást. És hogy mi történik itt a történet végén, annyira gyönyörű szerintem ez a jelenet. Az asszony úgy jött a kúthoz, hogy délben egyedül rejtőzködve, szégyenkezve. És a beszélgetés végén ott hagyja még a korsót is. Azt a korsót, aminek amúgy a megtöltéséért egyáltalán kiment. És fut be a városba. Fut be pontosan azok közé, az emberek közé, akik elől eddig menekült. És most már nem elbújik előlük, hanem odaáll, és hangosan kijelenti, hogy gyertek, nézzétek meg ezt az embert, aki mindent elmondott nekem, amit valaha tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Gondoljuk el, mekkora óriási nagy fordulat ez. Az a nő, aki percekkel korábban még a délidőt választotta, csak hogy senkivel ne kelljen szembenéznie, most önként odaáll azok elé, akik ismerik a múltját, és pont erről a múltról kezd el beszélni. Nem mentegetőzik, nem szégyenkezik, hanem bizonyságként. És nem egy tökéletesen összerakott, patyolattiszta bizonyságtétellel áll elő, szépen teológiailag így megalapozva és minden kérdés megválaszolva, nem. Ő csak azt mondja, ami neki jutott, hogy valaki ismerte a teljes valóját, amit mindenki más megvetett, és mégsem fordult el tőle. Kedves testvéreim, ez az, amit a kegyelem tehet velünk is, amikor úgy tényleg utat talál a mi szívünkig. Hadd kérdezzem meg most tőletek, tőled egyen-egyenként. Mi az a terület az életedben, ahol még mindig az emberi logikáthoz ragaszkodsz? Miben próbálod újra és újra bebizonyítani az értékedet? Ahelyett, hogy elfogadnád, hogy amit Isten ingyen kínál, az ingyen kegyelemből van. Vagy esetleg van-e olyan rész az életedben, amiről azt gondolod, ahhoz Istennek nincs elég ereje? Vagy amit még előtte is szégyelsz? Ha igen, akkor engedd, hogy ma pont ott érintsen meg, ahol a legnagyobb szükséged van rá. Ne csak ott, ahol te teret adnál neki. Töltse meg élő vízzel az életedet, hogy élő víz fakadjon a szárasságban, és te is, minden korsót és merítő edényt hátrahagyva, tanúságot tehess a szabadításról. Legyen így. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látod, mennyi mindenre szomjazunk. Te látod, mi az, amiben hiányt érzünk az életünkben, mi az, amiben ürességet, fájdalmat. Uram, te azt is látod, hogy milyen forrásokhoz, milyen kutakhoz, milyen repett falu ciszternákhoz megyünk vissza újra és újra, feltöltekezésre vágyódva. Urunk, bocsásd ezt meg nekünk. Bocsásd meg nekünk azt, amikor türelmetlenségünk miatt inkább repett falu ciszternához sietünk. Urunk, bocsásd meg azt, amikor te valami csodálatosat, valami nagyot, valami felfoghatatlant kínálsz fel nekünk, és mi az emberi korlátainkhoz ragaszkodunk. Mi elhisszük, hogy lehetetlen. Mi elhisszük, hogy ez még nálad is nagyobb. Urunk, te azért szomjúztál a kereszten, hogy nekünk soha többé ne kelljen szomjúhoznunk. Urunk, kérünk hát téged, add nekünk is az élő vizet. Ebben helyetted keresünk szabadulást. Urunk, annyira szeretnénk mi is, hogy a mi szívünkből, a mi lelkünkből élő víz forrása eredjen. Kérünk téged, mutasd, taníts, hogyan lehet ez a miénk. Urunk, szeretnénk mi is eldobni most minden korsót, minden merítőedényt, és csak megállni ott előtted, és megfürdeni a te kegyelmedben. Uram, így hozzuk eléd minden hiányunkat, mindazt, amit nem belőled próbáltunk feltölteni. Urunk, így hozzuk eléd betegségeinket, így hozzuk eléd törött kapcsolatainkat, így hozzuk eléd hiányainkat, fájdalmainkat, szomorúságainkat, kilátástalan helyzeteinket, családunkat, gyermekeinket, munkahelyeinket, országunkat, világunkat. Uram, te légy az, aki megoldást adsz, aki élő vízzel töltöd meg az ürességet. És Urunk, kérünk téged arra, hogy miután mi megtöltekezhettünk, tudjuk továbbvinni ezt másoknak. Tudjunk mi is annyira bátran, mindentől megszabadulva, és ennek a szabadságnak az örömével kimenni a városunkba, kimenni az utcánkra, kimenni a házunkba, és elmondani az egész környezetünknek, hogy mekkora nagy dolgot tettél velünk. Mutasd meg, Uram, hogyan lehetünk mi hatással a kultúránkra és a környezetünkre, és ne fordítva. Urunk, kérünk, a te szent fiad nevében, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.